Kezdődik az Aléna, köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aléna ma délutáni vendégét, Juhász József egyetemi docens, délszláv szakértőt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm.
A beszélgetést felvételről hallják, és a következő percekben a délszláv régió történéseiről fogunk beszélgetni. Annál is inkább, mert hogy ezekből a történésekből az elmúlt napokban, vagy az elmúlt hetekben igencsak bőven érkeztek hírek. Szerbiában ugye választások nyomán megalakult a törvényhozás, viszont továbbra is egyfajta patthelyzet van a kormányalakítás tekintetében. Mindeközben ismét terítékre került Koszovó ügye, talán mondhatjuk azt, hogy ez a legérzékenyebb kérdés Szerbiában is. A héten életbe lépett a független Koszovó alkotmánya, és itt Koszovóban nemzetközi erők szerepe és szerepvállalása is. Ráadásul Szerbia és Bosznia egyaránt bebocsátást nyert az Európai Unió, mondhatni, előszobájába, hiszen Szerbiával április végén, Boszniával pedig éppen a napokban írták alá a társulási szerződést, és hát még mindig téma a háborús bűnökkel vádolt személyek ügye. Reményeim szerint ezekről a témákról fogunk majd beszélgetni. Kezdjük talán a szerb helyzettel és a szerb kérdéssel. Bő egy héttel ezelőtt megtartotta alakuló ülését a múlt hónapban megválasztott szerb parlament, viszont továbbra is akadoznak a tárgyalások a kormányalakítással kapcsolatosan. Ha jól tudom, akkor a szerb alkotmány rendelkezései szerint a parlament alakuló ülésétől számít, a 90 napon belül fel kell állnia az új kormánynak. Hát még van egy kis idő, de elképzelhető, hogy ezek a tárgyalások nagyon elhúzódnak és akár holtpontra is jutnak?
Elképzelhető. Erre tavaly ugye volt példa, hogy az utolsó pillanatban, szó szerint az utolsó pillanatokban alakult meg egy kormány, amely aztán nem is húzta sokáig. Vannak olyan latolgatások is, hogy tulajdonképpen lehet, hogy Szerbia számára ez lenne a jobbi megoldás, mint a most szóba jöhető kormány. Mert akkor új választások vannak, és a mostani közvéleménykutatások azt mondják, hogy a tulajdonképpen így nyugatbarát tömb, tehát a raták
idevezette,
így van, abszolút többséget szereznének, tehát nem lenne szükségük, mint most, ugye a szocialista párt támogatására.
Mitől de fordulhatott ez... a helyzet egy másfél hónap alatt ennyire? Hiszen a demokraták, ha jól emlékszem, akkor most ugye hát alig több mint 100 mandátumot
102
van a parlamentben, és hát a kormányalakításhoz minimálisan 126 mandátumra lenne szükség.
Igen, de ugye ha hozzáadjuk a kisebbségeket, meg a liberális demokratákat, akkor most is 122-n vannak, tehát éppen csak elmaradva a 126-os abszolút többségtől. Tehát olyan nagy elmozdulás nem történt, de valóban azt mutatják az elmúlt hetek eseményei, hogy a társulási egyezmény aláírása ezzel kapcsolatos hírek meg, hát azt gondolom, egy kicsit a győztes mellé sodródásnak is mechanizmusa érvényesült.
Tehát ez a szerb közvélemény egy része, vagy egy meghatározó része azért sikerként könyveli el.
Sikerként könyveli el, és valószínűleg érzékelik azt is, hogy ez egy tisztább helyzet. Annyiban jobb lenne szerbészen, hogy egy egyértelműen homogénabb, biztosabb többségi nyugatos kormány lehetne. De valószínűleg nem ez lesz a végkifejlet.
Akkor viszont hanem milyen lehetséges felállások kezelhetők?
Valóban az a két alapeset van, amit említett. Ugye az egyik az az, hogy úgynevezett nemzeti kormány alakul, ahogy az ottani sajtó mondja, tehát a radikálisok, a Kostunica-féle szerbdemokrata párt és a szocialista pártnak a koalíciója.
De akkor ez a felállás viszont azt jelenteni, hogy a demokrata párt, tehát az Európa-barát, a nyugat-barát demokrata erők kimaradnak.
Így van. Így van, és a választási eredmények láttán első pillantásra ugye ez is lenne a logikusabb megoldás, hiszen itt ideológiailag egymáshoz elég közel álló pártoknak meg lenne az abszolút többségük. De ugye az a helyzet keletkezett, hogy a szocialisták mellett a parlamentbe bejutott két kisebb párt, az Egyesült Szerbia, meg a nyugdíjas párt azt mondta, hogy ők mindenképpen ragaszkodnak ahhoz, hogy az európai kapcsolata megmaradjon Szerbiának, tehát hagyják érvényben ugye a társulási egyezményt. Emlékszünk rá, hogy a választási kampánynak ez egyik kulcskérdése volt, hogy a Kostunica azzal kampányolt, hogy ezt ők azonnal hatályon kívül helyezik, ha kormányra kerülnek. Tehát gyakorlatilag kérdődik, hogy ez az ideológiai logikus többség politikailag nem tud most összeállni, és egyre több is több jel mutatott az elmúlt hetekben is arra, hogy a szocialista tábor sodródik át, vagy átálló félben van a demokratákhoz, és a most jövő híre,
ilyen felállás,
sőt, ma már ez a legvalószínűbb forgatókönyv, már jönnek is olyan hírek, egyelőre meg nem erősített hírként, hogy tulajdonképpen a lényegi megállapodások már megvannak, tehát egy demokrata párti szakpolitikus, a mostani pénzügyminiszter, eddigi pénzügyminiszter lenne a kormányfő, a szocialista párt vezetője Ivica Dačić miniszterelnök helyettes lenne, és így a demokrata párt, a liberális demokraták, a kisebbségiek és a szocialista pártnak együtt az 250 fős parlamentben olyan 142 mandátuma lenne, tehát egy nagyon biztos többség, és lehet, hogy ez már a héten meg lesz ez a kormány.
Érdekes, hogy befolyásos nyugat-európai politikusok meg elemzők, sőt a belgrádi amerikai nagykövet is ezt a felállást támogatta sajtónyilatkozataiban, de hát azért tudjuk, vagy hát tegyük hozzá, hogy ennek van egy szépséghibája, hogy a szocialista párt azért mégiscsak a Milosevic féle utód párt.
Így van, és ez emellett még talán nagyobb probléma önmagában az, hogy utód párt az, hogy azért az átalakulásnak még ez egy eléggé kevés, vagy korai szakaszán tart ez a párt. Kétségkívül volt egy generációváltás benne, tehát nem mondhatjuk azt, hogy semmit nem változott 2000-hez képest, de most tényleg az lesz az érdekes szituáció, hogy a Milosevic rezsim legharcosabb ellenfelei, és a Milosevic rezsim utódpártja fog Európa barát kormányt alkotni, amelyben Milosevic szóvivője lesz a kormány alelnöke. De úgy tűnik, hogy ez a párt, vagy legalábbis ez a fiatalabb generáció párt élén, valóban szeretne egy nemzetközileg elfogadott szociáldemokrata típusú szocialista párt lenni, ugye szeretne bejutni a szociálrendbe, és minden ezzel jár elemmel, és valószínűleg nyitottak erre, sőt az az igazság, hogy már az elnök választás, tehát az éveleje óta lehetett találkozni olyan véleményekkel, hogy a demokraták és a szocialisták között van egyfajta ilyen összejátszás, és mondom, ezek a hírek szaporodtak, és most egyelőre azt mondom, hogy ez a kormány, ha így összeáll, mindenképpen jobb lenne, mint az a bizonyos úgynevezett nemzeti
koalíció. Az egyébként az a felállás, az Szerbia elszigetelődését jelenteni?
Valószínűleg nem olyan nagy mértékben, mint gondoljuk meg, amint ilyen mértékben ők is hirdették annak idején, hiszen azért vannak objektív. Ezek ugye azért már Nikolic, hát a radikálisok vezére is mondta, hogy azért egy nyitottságot Európa iránt fönn kell tartani, hogy ő támogatja a külföldi beruházásokat. Tehát azt gondolom, hogy olyan nagyon más politikát nem tudnának ők se folytatni, de kétség kívül rosszat tenne Szerbia imázsának, belpolitikai légkörének, külső megítélésének, tehát is olyan mértékű elszigetelődést jelentene, de mindenképpen egy negatív forgatókönyvet jelent.
Ebbe a koalíciós felállásba nem szólhat bele, vagy nem kerülhet be a Vojislav Kostunica vezette párt, hiszen egy évvel ezelőtt még Kosinc az Európa barát és a nyugat barát politikus. Azóta ez változott?
Ugye az változott lényegesen, tehát hogy ugye Kostunica számára ez az Európa barát arcolat megjegyzése nagyon fontos volt. Sokoknál fogva, de nem utolsó sorban azért, mert ő szeretett volna Koszovó miatt ugye a legitim szereplője maradni a játszmának, a nyugat szemében egy legitim. Na most, hogy Koszovót ugye úgymond elvették Szerbiától, ez egy kevésbé fontos szempontot jelent, és ma valóban azt mondhatnánk, hogy ennek a megkülönböztetésnek, hogy ezt hagyományosan mondtuk, hogy demokrata tábor az egyik oldalon, és posztmirosevicsi tábor a másikon, így nem sok értelme van, hiszen Kostunica tényleg radikálisan indult meg visszafelé, vagy a nacionalista tábor felé, másrészt meg azt látjuk, hogy ugye a demokrata párt sem tud egy posztmirosevicsi párt nélkül kormányt alakítani ma már. És a demokraták és a szerb demokraták, a Tadic és Kostunica pártja közötti viszonyt, ha megnézzük, azt mondhatjuk, hogy ők semmivel közelebb egymáshoz, mint mondjuk a demokraták és a szocialisták. Most nem újjára gondolok, hanem a kibontakozáshoz kapcsolódó politikai érdekekre, és valószínűleg az a helyzet állna elő, hogy Tadic és Kostunica koalíciója sokkal kevésbé működne, mint most a demokraták és a szocialisták koalíciója, akik, mondom, van egy nagy erőteljes törekvésük, legalábbis a párt fiatalabb vezetési részéről, abban, hogy rehabilitálódjék ez a párt, tehát érdekeltek abban, hogy működjön, segítséget nyújtsanak ennek a Tadic kormányzatnak, és nyugaton elkezdjék őket elfogadni.
A vajdasági magyarok valamilyen formában beleszólhatnak, vagy egyáltalán szerepet kaphatnak a koalíciós tárgyalásokban? Erre vonatkozó hírek.
Így van. Én úgy tudom az utolsó hírek alapján is, hogy konkrét tárgyalások nem folynak velük. Ha összejön ez a konstrukció, akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a hétfős kisebbségi frakció interjúra matematikailag nincs is feltétlenül szükség a kormányzathoz, de politikailag ez biztosan nagyon jól mutatna, ha ők is benne vannak. Tehát azt gondolom, hogy nagy valószínűséggel a kormány többségnek részesei lesznek. Voltak olyan hírek is, hogy esetleg az agrárminisztériumot kapnák meg, ami vagy így lesz, vagy nem. De valószínű, hogy ők minimálisan nyilván legalább kívülről támogatni fogják ezt a kormányzatot, és ha benne vannak, ha nem is a kormányban, de legalább a kormány többségben, akkor ez megkönnyítheti az alkupozíciókat ugye a vajdasági szinten, ami bizonyos értelemben fontosabb tud lenni, ugye mondjuk a VMS, vagy a Magyar Koalíció számára.
Most rövid hírek következnek, utána itt folytatjuk a beszélgetést.